Szent István Rádió. A jó hír hangja.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége immár hagyományosan minden nemzeti és európai választás előtt küldetése felelősségével buzdítja tagjait és valamennyi jó szándékú magyar állampolgárt, hogy vegyen részt a szavazáson és elsősorban a keresztény társadalmi tanítás értékei alapján adja le voksát. Idén június 9-én a jövőnket meghatározó kettős választás vár a szavazásra jogosult polgárokra. Egyfelől szűkebb környezetünk a helyi önkormányzatok képviselőinek és a polgármestereknek a megválasztására kerül sor. Másfelől ezen a vasárnapon az európai közösség jövőbeli irányáról is döntünk. Az Európai Unió napjainkra messze eltávolodott az alapító atyák gondolatiságától. Két világégés borzalmai után az európai együttműködés életrehívása a béke garanciáját jelentette, melyben nyílt párbeszéd és a nemzeti érdekek kiegyensúlyozása vezette a döntéshozókat, akik elismerték a kereszténység társadalomban betöltött és a közjót segítő szerepét. Vegyünk részt a június 9-i választásokon, mert a döntésünk hatással van a közösségeinknek és magának az Európai Uniónak is a jövőjére. Éljünk állampolgári jogunkkal, távolmaradásunkkal, ne adjuk át más ideológiát képviselőknek a döntés lehetőségét, áll a közleményben. A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország legyen az Európai Unió 5 legélhetőbb országának egyike, ehhez pedig leginkább az életminőség növelésére van szükség, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára az Építők napján Budapesten. Latorcai Csaba közölte, ebben stratégiai partnereik az építés területén dolgozók, akiknek azonban a munkájuk kiteljesedéséhez és így a kormányzati célok megvalósításához is forrásokra van szükségük. Az államtitkár kiemelte, hogy Magyarország számára a mostani Európai Uniós fejlesztési időszakban csupán a terület és település fejlesztési operatív programon belül 1962 milliárd forint jár, ehhez képest 800 milliárd forint áll rendelkezésre. Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy a hiányzó, az országot megillető forrásokat hazahozzák, és minél hamarabb az önkormányzatok is azokon keresztül az építőipar számára rendelkezésre bocsássák, hogy közös erővel építsük fel és fejlesszük Magyarországot, fogalmazott Latorcai Csaba. Vitézi Dávidra a budapesti szavazók 52%-a, míg Karácsony Gergelyre a fővárosiak mindössze 45%-a szavazna, a Nézőpont Intézet legfrissebb közvéleménykutatása alapján. A közleményben az intézet azt írja, Szentkirályi Alexandra visszalépését követően többen vélik úgy, hogy Karácsony Gergely vasárnap veszíteni fog, mint akik szerint meg fogja nyerni a választást. A Nézőpont Intézet arra volt kíváncsi, hogy az átalakult versenyben ki lehet a legnagyobb esélyese a holnapi választásnak. A budapestiek abszolút többsége 52% Vitézi Dávidra, az LMP Zöldek és a Vitézi Dáviddal Budapestért civil szervezet közös jelöltjére szavazna. Karácsony Gergelyre, a Gyurcsány koalíció jelöltjére a fővárosi szavazók mindössze 45%-a adná szavazatát. Ma és holnap is hívható majd a Választási Információs Szolgálat tájékoztató vonala, amelyen az érdeklődők a vasárnapi önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választásokkal kapcsolatos kérdéseikre kaphatnak választ. Vanna is Kodi Tamás, a központi szolgálat vezetője elmondta, eddig jó részt a határon túlélő magyar állampolgárok választási regisztrációjának lehetőségéről, az átjelentkezésről, a mozgó urnáról és a külképviseleti szavazásról kértek információt a szolgálatnál. Ma pedig már feltehetően inkább arról érdeklődnek majd a választók, hol melyik szavazókörben adhatják le voksukat, hogyan tudnak még mozgó urnát igényelni, hol tudják leadni levélszavazatukat, kik a jelöltek és milyen okmányokkal tudják igazolni személyazonosságukat a szavazatszámláló bizottság előtt, fogalmazott. Sport. A 48 éves Mohamed Ajda is tagja a 25 fős magyar csapatnak, amely részt vesz a vívók június 18-a és 23-a között Bázelben sorra kerülő Európa-bajnokságán. 12 egyesület vívói alkotják a magyar válogatottat, amelyben a kétszeres világbajnok női karcsapat a milánóihoz hasonló összeállításban szerepel, miként az EB aranyérmes férfi párbajtőr válogatott is ugyanaz, mint egyesztendővel ezelőtt. Végül az időjárásról. Átmenetileg csökken a záporos csapadék esélye, és sok napsütés valószínű a gomoly és fátyol felhők mellett. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült beszélgetésünket, aki beszámol nekünk a sikeres fotózási hobbiáról. És foglalkozunk még a most hétvégén induló 32. Bükki hegyi maratonnal is. Elsőként Bozsó Gyulát hallják.
Nagyon-nagyon-nagyon más drónnal fotózni, valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy kinyílik a világ. Olyan látásmód, olyan lehetőségek lettek a drónfotózás által, hogy az elképesztő. Tehát amiről szerintem még mondjuk 10 éve álmodni sem mertünk. És hogyha megnézzük egyébként a fotópályázatokat, hogy, és most nem csak ezt a fotópályázatot, hanem bármilyen Magyarországra beküldhető és neves fotópályázatokat, a drónfotók nagyon-nagyon mennek. És pontosan azért, mert tehát mondjuk van egy székes tó, rajta mondjuk különböző vízimadarak, és ott biztos láttak már a hallgatók is nagyon-nagyon szép fotókat, ilyen drónfelvételeket, hogy egy teljesen új látásmód is. Amikor a fotózásról beszélünk, akkor persze ott is kell a megújulás, tehát hogy nagyon jó az, hogy nagyon jó technikák vannak, nagyon komoly teleobjektívek, nagy látószögű, halszemoptika, rengetegféle technika létezik, de ezeket már valahogy ismerjük. És ez a zóna, ami elindult mondjuk a drónfotózással, ez egy olyan zóna volt a fotózásban, és ami egy ismeretlen terület volt, és itt igazából a nulláról lehetett építkezni, olyan fotókat lehetett a közönségnek megmutatni, ami tényleg ez a leesik az ember álom, mert nem is gondolta volna egy példát, hogy mondjak, például palotaszálló említettük az előbb. Tehát, hogy persze nagyon-nagyon szép mi nekünk, én nagyon nagy szerem a Zsófi, aki látom is, rengeteget beszéltünk már róla, gyönyörű perspektíva a Zsófia kilátóból, de nyilván az egy statikus pont. Tehát ha felmész oda, akkor nyilván figyelembe kell venni a napjárást, hogy hol tartunk, milyen ellenfény van, de drónfotózásról ez ugye ott nyilván tudunk mozogni, tehát olyan, mintha lenne egy Zsófia kilátónk egy adott épületről, csak ez mondjuk repülne, és mondjuk tudnánk vele bizonyos szögekben oda repülni, és fényképeket készíteni bármilyen témáról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség. Lehet, hogy majd 10-20 év múlva ez már nem lesz akkor a szenzáció, mint most, de most biztos vagyok benne, hogy egy nagyon komoly technikai lehetőség a fotósoknak. Egyébként maga ugye az a kamera, ami fel van szerelve, tehát egy olyan nagy látószög kamera van rajta, ami eleve kinyitja a világot, illetve természetfotózásban sem arra kell mindig gondolni, hogy mondjuk egy élőlényt szeretnénk lefotózni. Ott azért nagyon komoly etikai kérdéseket is felvett, tehát azért itt nagyon fontos az, hogy a fotós korrektség is meglegyen, akár vízimadarak fotózásánál, akár mondjuk nagyvad fotózásnál, az egy picit más világ, és hogy mondtam, ott az etikai és erkölcsi norma az nagyon fontos, hogy azt korrektül betartsuk. Igazából mi, amit kollégával is nagyon sokszor megteszünk természetfotózás kategóriába, ugye Fejér Jánosra gondoltam, akinek a képeit szerintem nagyon sokan ismerik itt Borsodba is, egy nagyon ügyes fotós kollega, hogy inkább tájkép kategóriába, amit mondjuk drónfotózással szoktunk. Én úgy gondolom, hogy itt a Bükk az egy csoda. Ugye sokat emlegetett Ájlá Bükk című könyvben, és hogyha valaki fellapozza, akkor látja ugye ezeket a fotókat. Én úgy gondolom, hogy szintén egy olyan lehetőség van a drónfotózás által, itt a természet kategóriában, akár ilyen klasszikus tájkép kategóriában, hogy olyan képi világot tudunk visszaadni magáról, ha maradjunk a Bükk-hegységnél, amit még eddig nem láttak az emberek, hiszen amikor sétálunk a Huta réten, vagy felmenjünk a Bükk-fennsíkra, akkor persze látjuk azt, hogy egy gyönyörű helyszínen vagyunk, fokozottan védett terület, tényleg lenyűgöző, de mikor felrepülünk, és tényleg madártávlatból látjuk mindezt, akkor tényleg egyszerűen egy ilyen lenyűgöző, amit kapunk, és hogyha ezt tényleg egy ilyen képi nyomtatott formában kapjuk vissza, és ez kézzelfogható válik mondjuk azoknak is, akik egyébként nem jutnak ki természetben, az szerintem egy fantasztikus dolog. És még egy dolgot, ha megengedsz, mi sokszor szoktam mondani, hogy ugye nagyon sokan fotóznak itt Borsodban is, tényleg nagyon ügyesek, itt Hogya Istvántól elkezdve említettem Gutter Krisztiánt, vagy Horváth Csongort, akik tényleg nagyon ügyesek és nagyon profik, Béres Attila is még sorolhatnál, ez is, ha valakit kihagyok, hogy igazából nekünk annyival más egy picit, például mondhatom azt, hogy erdészemberként, hogy mi azért nap mint nap találkozunk ezzel a természeti csodákkal, hiszen nekünk a munkahelyünk, ugye ez a terület, ahol mi dolgozunk, és igazából nekünk egy ilyen kapcsoltáru az, hogy mondjuk esetleg ezt így le is tudjuk fotózni, tehát mi akkor is ott vagyunk, amikor nem fotózni megyünk, és hogyha mondjuk elviszük akár a drónt, vagy a fényképezőgépet, és betesszük a csomagtartó, vagy a hátsülésre, akkor sokszor tényleg adhok jelleggel tudjuk elkapni azokat a pillanatokat, amit egyébként egy fotós, akinek van mondjuk egy polgári foglalkozása, és mondjuk nem tudom, dolgozik az egyik nagy multinál, és akkor hétvégén van arra ideje, hogy kimenjen. Mi sokszor ugye munka közben, amikor tényleg dolgozunk, és van egy 10 másodperces lehetőség arra, hogy hátanyunk a fényképezők, és megörökítjük ezt a pillanatot. Én azt mondom, ez az igazán nagy lehetőség számunkra. Én még annyit tennék hozzá egy motivációhoz, ami nagyon fontos szó szerintem, ugye a hitelesség. Tehát valahogy nagyon fura, de sokan azt gondoljuk, hogy amikor valaki bármilyen témában, akár szövegesen ír például, akár könyvről, vagy valamiről megnyilvánulsz, akár egy rádióinterjúban, nagyon-nagyon fontos az, hogy hiteles legyél, és hogy valaki ezt hitelesen tudja előadni. És általában nem gondolunk erre, amikor mondjuk fotóról, meg fényképről van szó, hogy a hitelesség. De ezt 100%-ig meg tudom erősíteni, hogy egy fényképnél is iszonyatosan fontos az, hogy az hiteles legyen, önazonos legyen, és amikor valaki, és valahogy mondhatom azt, hogy átjön a fényképen. Az, még hogyha sokszor nem is gondolnánk, hogy ez átsüt a fényképen, de valahogy ösztönösen megérzik szerintem a nézők is, hogyha valaki egy ilyen, elmondjuk egy fotókiállításra azt, hogy ezek mennyire őszinték, és mennyire hitelesek ezek a képek, és pontosan ez a pillanat ereje, amit én mindig hangsúlyozok, hogy persze lehet tervezni, be lehet állítani, látom azért természetfotós fórumokon is nagyon sokan dolgoznak azon, hogy például csinálnak egy madáritatót, és akkor rájárnak, és vannak most már ezek a biztos sokan ismerik, ez a detektív üvegek, amikor egy ilyen lesbe bebújnak, és ott detektív üveg mögül fotózzák. Én most nem azt mondom ezzel, hogy ez nem korrekt, vagy ezt nem lehet csinálni, persze is egy nagyon szép világot tud adni, és talán olyan pillanatokat tudsz elkapni, amit egyébként nem látnál, de mi valahogy sokkal jobban hiszünk abban, hogy ezek a fajta picit mégis beállított fotók, mert vagyunk bőszinte, valamilyen szinten ez azért meg van komponálva, kevésbé értékes véleményünk szerint, mint az, amikor ilyet nem teszel meg, hanem tényleg a pillanatnak élsz, és ahogy te fogalmazt, ez nagyon tetszett, hogy az adott pillanatban ott van, viszont 5 másodperc múlva már nem látod. Van egy olyan fotó, bár nem ezen a pályázaton, de indult, pont a Diózsüri várról készült egy olyan kép, az például egy naplemente volt. Én azóta sem láttam olyat, az is valami érdekes együttállás lehetett. Ez pont az iLabBook című könyve van az a fotó, akinek esetleg megvan a könyv, az a fellapozza, találkozik ezzel a fotóval. Egy mikor tényleg izzik az ég alja, és egy ilyen nagyon különleges felhőrendszer alakult ki pont a Diózsüri vár fölött, egy ilyen habos, hullámos felhőrendszert, egy nagyon alacsony felhőzettel, és ezt egy ilyen tényleg szinte, nem mondhatom azt, hogy ilyen irreális színek voltak, ami tényleg nem Photoshoppal lett utána később kihúzva, hanem ténylegesen egy ilyen lilás, vöröses, hát az a megdöbbentő volt, és hasonlóan így készült a kép, ott adott pillanatban, és amikor eltelt kb. 2 perc a fotó elkészítésen, már nem olyan volt az ég, még egyszer azt a fotót már ugyanúgy nem lehetett volna elkészíteni, és az embert egy picit ez motiválja, hogy szerintem meg úgy feltölti, amikor tudja, hogy sikerült egy pillanatot konzerválnia az utókornak, és ugye erdészemberként, ugye itt is sok ugye hallgatókat is megosztottam azt a gondolatot, illetve én nagyon hiszek abban, ami az érszakerdői elmondata is ebből a szempontból, hogy az erdő unokáink öröksége, hiszek abban, hogy nem csak az erdő, hanem ezek a pillanatok is az unokáink öröksége, és hogyha ezeket sikerül egy picit néha megörökíteni, vagy lekonzerválni, vagy picit lefogyasztani az utókornak, akkor ez egy nagyon nagy érték lehet, és ezt én ott látom, és nekem az ott volt az olyan visszaigazás, ha engedsz egy nagyon személyes példát, hogy mondjak ezzel kapcsolatban. Ugye említettem nekünk, ugye pici ódáskorú gyerekeink vannak, majd nagyobbik fiú most ugye elsős, és azok a fotók, amikor őket lefotóztuk, amikor megszülettek fél éves korba, egy éves korba, nagyon-nagyon szerettük az a fotókat, de most úgy, hogy visszanézed 5 év múlva, 6 év múlva, hogy mennyire átértékelődik, és mennyire felértékelődnek ezek a fotók, és én látom azt, amikor most mondjuk megnézünk, gondoljunk abba bele, megnézünk, például én nagyon szeretem, rengeteg jó Miskolc csoport van például a Facebook oldalon, ha mondjuk régi Miskolcról készült régi fotók vannak, akár mondjuk a régi, még nyitott Pecepatakról, vagy például a régi zsinagógáról, vagy sorolhatnánk most így hirtelen egy pár régi Kazinczy utcáról, és fekete férképekről van szó természetesen, 50, 60, 70 évvel ezelőtti, vagy 80 évvel ezelőtti fotó, vagy palotaszáról, vagy most már mondhatom azt, hogy lassan 100 éves fotók is, mert 27 és 30 között épült, és megnézzük ezeket a képeket, vagy például nagyon jó példa Zsófia kilátóról, a régi Zsófia kilátóról, hogy akkor biztos vagyok benne, amikor ezt lefotózta a fotós, nem gondolta volna, hogy ez mondjuk 100 év múlva, ez mondjuk egy mai embernek, amikor ránéz, hogy milyen élményt ad nekünk, vagy például nekem személyesen egy ilyen korszakos fotót hagy mondjuk, amit talán nekem az egyik legkedvenc fotó mondjuk Miskolcról, amikor a palotaszálló hátul készült egy olyan fotó, amikor az EZ 127 Graf Zeppelin látható rajta, a Zsófia kilátó, illetve a palotaszálló, tehát egy olyan együtt állás, ami rajta van a palotaszálló, ez 1931-es fotóról beszélünk, és ott van rajta ez a monumentális Zeppelin is beereszkedett oda a palotaszálló fölé, ez a fekete-fehér fotó, ezen mindig elvarázsol ez a fénykép, és a diózsőri város, azt gondolom, amit most lefotóztunk, az emberek úgy néznek rá, hogy ez egy szép fénykép, nagyon jó, de nem gondolnak abba bele, vagy szerintem kevesen gondolnak abba, hogy még 100 év múlva, amikor erre a fotóra valaki ránéz, hogy akkor mit fog érezni. Van egy fotó, a tantermünk az erdőnk, és tanítunk a természet címmel sikerült bekerülni, hogy mi is beszélgetünk erről a fotóról, ez azért volt különleges, mert egy nemzetközi fronton is megméretetett, és például Norvégiában és kiállításra került ez a fotó, tehát kicsit mondhatom azt, hogy Európa látott fénykép lett belőle. Ugye ez a fotó, ez Fonatsági Erdőiskolában készült, és szintén egy teljesen véletlen volt, ez a fotó elkészülhetett, egy társasággal voltunk pont a szabadtéri tanteremben, és egy kíváncsi fiatal róka jött be, és valahogy pont olyan volt a csillagok együttállása, hogy ugye ez a elhíresült mondat, hogy a tantermünk az erdőnk, és tanítunk a természet, hatalmas nagy molinó elő bepózolt, mint hogyha szándékosan odaállt volna, és szerette volna, mint a szelfizni akart volna a róka a plakát előtt, vagy flyer előtt, és ezt a fotót sikerült ugye elkészíteni, és ahogy említettem is, hogy ez kicsit ilyen nemzetközi szintre ment ez a fénykép, és ugye itt is egyrészt ugye van egy olyan üzenete ennek a képnek, ami túlmutat magán a kis rókás fotón, van egy ilyen kis, amikor valaki megnézi ezt a fotót, akkor beindul a kis agya, és ugye elkezd rajta gondolkozni a magán az üzeneten, ezen a, mondhatom azt, hogy kicsit ilyen küldetéstudatos üzeneten, illetve a fényképen. A másik meg az, hogy amit említettem is, hogy saját magunk számára meg tényleg, hogy ez a pillanat megismételhetetlen, hiszen nem volt beetetve, nem volt becsalogatva, teljesen a véletlen, nem is tudom, együttállása, hogy ezt ott konkrétan abban a pillanatban ott volt mellettem az asztalon, és nem volt megtervezve, hogy ez a fotó elkészült, teljesen véletlenül születhetett meg ez a fotó. Nyilván erre tényleg büszkék vagyunk, vagy büszke vagyok. A másik ilyen fotó, ha még talán egyet kell említeni, az a, lehet, hogy arra is sokan emlékeznek, a Varázslatos Magyarország egy nagyon neves fotópályázatban sikerült egy díjat elhozni, az Ember a természetben kategóriában a szolgálati szarvas fotóval, az pedig egy Ladaniva mellett látható kis szarvas bejött oda teljes mértékben mellénk, és ugye aki szolgálati autó melletti szolgálati szarvas nevet kapta ez a fotó, tényleg is így egyszer is megismételhetetlen volt, és nagyon-nagyon különleges. Hát egy kicsit ez tényleg ilyen az állatok viselkedésével kapcsolatos kérdéseket is felvet, hogy az ember hogyan befolyásol, és hogyan közeledik, és hogyan tudunk a vadvilághoz viszonyulni, tényleg beindítja a fantáziát, talán egy ilyen kis frappáns címmel, és mind a két fotó azt mutatja, hogy lehet nagyon-nagyon jó képet készíteni, lehet nagyon jó technikával, de mindenkit biztatok arra, hogy aki esetleg ezen a vonalon szeretne mozogni, hogy igazából szerintem a legfontosabb fotózásban, hogy a képnek legyen mondani valója. És talán mind a két kép olyan, akár a szolgálati szarvas, akár ugye a kis rókás fotó, hogy van neki mondani, és van egy mögöttes tartalom is amellett, hogy a fotó az nagyon szép, és úgy is mutat, meg akár mondjuk a fontos egy poszterként, de van mondani valója. tehát az élet nem áll meg. Ugye a fotózás az mindig is egy nagy szerelem, abban azért nem tervezünk úgy, hogy tehát az azért nem tudatos, sokszor nem velünk van a fényképezőgép, és várjuk a pillanatot, hogy ránk találjon. Viszont, hogy milyen tervek vannak, ugye az első könyv ugye az Erdőfinom volt, utána megjelent az Ehető erdő, közben ugye még az iLab-ük, bocsánat, azt kihagytam, illetve született egy nagyon, az is nagyon nagy büszkeség volt, amely sikerült együtt dolgozni a Száz év a patakok völgyében. Ez a Lilafüredi állami erdővasútnak egy, hát mondhatom, szintén korp dokumentuma, fotókkal, illetve szöveges tartalommal, az elmúlt 100 évet, ugye 1920-ba indult be a Lilafüredi állami erdővasúton a közlekedés, és ugye ennek apropóján jött ki ugye ez a kiadvány tisztelegve a nagy elődök előtt. Mi szintén nagyon büszkék vagyunk, hogy megjelenhetett, és most pedig többek között dolgozunk egy új kiadványon, ami Miskolcról fog szólni, egy miskolci életérzés, és a belváros turisztikai attrakció, egy ilyen turisztikai iránytűt szeretnénk készíteni, és hát ebben is nyilván a vizuális tartalom, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan csapatot, inkább úgy fogom, hogy olyan csapattal sikerül együtt dolgozni, nagyon profi fotósokkal, itteni miskolci fotósokkal, akiknek a képei majd be fognak kerülni ebbe az albumba, illetve szöges tartalomban is szeretnénk egy nagyon frappáns, nagyon ütős tartalmat gyártani, ami azt gondolom nem csak a miskolciaknak lehet majd egy ilyen büszkeség, és most nagy szavakat akarnék használni, akkor azt mondanám, hogy mondjuk minden miskolci ember polcán, mondjuk ha felkerületlen, akkor nyilván ez egy nagyon szuper dolog, de olyan szempontból, hogy a város bemutató album az, én úgy gondolom, hogy egy szuper dolog lehetne, hanem igazából az ide látogató turistáknak is szólna, legyenek azok nemzetközi turisták vagy belföldiek, hogyha valaki eljön Sopronból, Pécsről, és szeretne egy darabot magával vinni Miskolcról, akkor talán úgy gondolom, hogy egy ilyen gyönyörű album, ami elvileg karácsonyra jön, és most már mondhatom azt, hogy biztosan meg fog jelenni, akkor magával tud vinni, és egyrészt talán mondhatjuk azt, hogy nem csak nekünk, hanem minden miskolcinak büszkeség lehet az, hogyha azok a turisták jó hírét viszik városunknak, illetve azt gondolom, hogy tud generálni egy olyan egyéb turistaforgalmat is, ami az itt dolgozó vállalkozóknak, turizmusból élő embereknek is nagyon hasznos lehet.
Into my house, have a sip of tea.
Június 8-án szervezik meg hazánk legrégebbi maraton futását. A 32. Bükki hegyi maraton Kisgyőr Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalon 4 egyéni és 1 váltószámot kínáló versenyre június 2-áig lehetett kedvezményesen előnevezni. A verseny Miskolcról, Amajális Parkból fog indulni, és a szervezők gondoltak a nagyon fiatalokra és idősekre is, akiknek egy 3,5 kilométeres minimaratont kínálnak, amit futva és túrázva is teljesíthetnek. A részletekről Szűcs István, a Maratonklub Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
1991-ben a Kisgyörgy Ádám vezette Alpin Klub, majdani Maratonklub rendezte meg az első Bükki-hegyi maratont. Ez volt Magyarország első hivatalos terepfutó maratonja, amire mai napig is büszkék vagyunk. Onnantól kezdve Ádám 18 éves koráig felnevelte ezt a versenyt, szó szerint. Még nem 2011-ben sajnos elhunyt, és itt hagyta ránk ezt a nem kis örökséget, amivel ugye dilemmába kerültünk. Mi korábbi futók, illetve az ő segítői, el kellett döntsük, hogy befejezzük a versenyt, feladjuk az egyesületet, vagy pedig folytatjuk és tovább visszük az Ádám örökségét. Hát mi az utóbbi mellett döntöttünk, úgyhogy azóta mi rendezzük meg, mi vettük át az egyesületet, engem ért a megtiszteltetés, hogy elnöknek választottak, és a rendezői csapat gerince megmaradt, sőt azóta jó sok fiatal, hál' Istennek gyarapodtunk, de azóta mi így együtt visszük tovább a stafétabotot. Az idei verseny, ami már 32. ugye a sorban, június 8-án szombaton lesz azonos helyszínen, az utóbbi években jól megszokott helyszínen, Miskolcon, a Királyasztal Csanyikvölgyben rendezzük be a versenyközpontot. Onnan jelölünk két 10,6 kilométeres körpályát, melyen kismaratont, félmaratont, teljes maratont lehet teljesíteni egyéniben, illetve maratonváltót, négy tagú maratonváltót is lehet csinálni. Lesz egy 3,5 kilométeres kiskörünk is, ezen az idősebbek és a fiatal gyerkőcök tudnak futni, de ezt a kört lehet túrázva is teljesíteni, tehát nagymamák is, szülők is el tudják kísérni a gyerekeket adott esetben. Úgyhogy ez a négy egyén és ez egy váltó számunk lesz azon a napon. Június 2-ig lehet kedvezményesen előnevezni, hát én azt javaslom, hogy aki nagyjából eldöntötte, hogy szeretne részt venni a versenyen, ezt tegye ezt meg. Kicsit meg lehet spórolni, tehát a pénztárcát lehet egy picit kímélni vele. De természetesen, aki nem teszi ezt meg, vagy nem lesz rá ideje, vagy későn dönti el, vagy ők a helyszínen is nevezhetnek pénteken, tehát június 7-én pénteken, 16 és 19 óra között fönt arra versenyközpontban már lehet nevezni, át lehet venni a rajcsomagokat azoknak, akik már előneveztek. Majd szombat reggel is van rá lehetőség még, aki végképp kiszámolja, reggel 8 és 10 óra között lehet még a helyszínen nevezni. A versenynek a korábban meghatározott mottója az, hogy igazi kihívás csodálatos környezetben, ez nem változott a mai napig sem. Ez a 10,6 kilométeres körpálya, amit német Csabi barátunk jelölt ki annak idején, őt ugye nem nagyon kell bemutatni a magyar és a külföldi hosszú távfutó társadalomban. Ebben valóban megvannak a kihívások, tehát egy eléggé hullámvasútszerű a pálya, tehát nem célszerű neki esni az elején, mert komoly problémákba ütközik a futóhatáv második felében. 340 méteres szintkülönbség van egy körön, ami hát azt gondolom, hogy 10 kilométerre osztva nem olyan kevés. Ha pedig valaki maratont fut, hát azt ugye négyjel megszorozva, az meg aztán igazán azt mondom, hogy 1500 méter körül szintemelkedés, az komoly, az nem lehet félváról venni. Mert hát ahogy szoktuk mondani, a hegyet azt komolyan kell venni, tehát tisztelni kell a hegyet. Mert csúnyán oda tud verni azoknak, akik elszámolják magukat is, és nem úgy állnak oda hozzá, nem megfelelő edzettsége és nem megfelelő taktikával. Az elmúlt évtizedekben több mint 20 országból voltak itt futók ezen a versenyen, Ausztráliától Ukrajnáig, de Kanadából, Dániából, Olaszországból, Ausztriából, nagyon sok helyre voltak itt futók. Nálunk etiópokat nem tudom mondani, mert Etiópiából is egy pár éven keresztül. Hát én azt gondolom, hogy megvan a stabil helye a magyar versenynaptárban, abban a magyar versenynaptárban, ami bődületesen sűrű lett mára. Nem csak a magyarországi, hanem akár a megyei versenynaptár is jó sok versennyel bővült, ami egyrésztről jó, másrésztről meg talán annyira nem szerencsés, hogyha mondjuk egy hétvégén egy körzet, egy régióban 3-4 verseny is van, mert ugye az, akárra is nézzük, az megosztja, valamilyen szinten megosztja a résztvevők számát. Meglátjuk. Azt gondolom, hogy aki el akart jönni eddig, vagy el szeretné jönni most, az el fog jönni idén is, bármi is fog történni. Egy példát mindig el szoktam mondani, van egy dr. Horváth György nevezetű futónk, aki 1997-re az összes műkéjegyi maratonon itt volt, és egy vagy két kivételtől, amikor egy kicsit sérült volt, mindig a leghosszabb távot futotta, tehát a maratoni távot futotta. Amikor sérült volt, és nem volt annyira felkészülve, akkor csak fél maraton. Tehát a jellemző módon, miután elindítjuk a nevezést, és ő meglátja, hogy megy a nevezési felület, egy-két napon belül ő már nevez, most is ő a legelső, aki nevezett a versenyre. És hát nem itt lakik a szomszédban, a Veresegyházán. Lakik egy négy gyermekes családapa, egy négy gyermekes patikus családapa, és egyszerűen nem tudja kihagyni, hogy eljön. Ami hát óriási nagy öröm és megtiszteltetés mindannyiunk számára, hogy vannak még ilyen emberek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben folytattuk Bozsó Gyulával, az Északerdő ZRT műszaki osztályvezetőjével készült beszélgetésünket, aki beszámolt nekünk sikeres fotózási hobbiáról, és foglalkoztunk még a most hétvégén induló 32. Bükki hegyi maratonnal is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsze Péter. Mai adásunkban a Tiszáninneni Református Egyházkerület két gyülekezetébe látogatunk el. Első állomásunk Kovácsvágás lesz, ahol a Református Egység és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak hálaadó istentiszteletet a műemléktemplomban. Mások mellett Pap Imre lelkipásztor is megszólal majd helyszíni összeállításunkban. Utána Kazincbarcikára invitálom Önöket, itt a templomot újítatták fel az alsói református egyházközség tagjai. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek. Bunzik Attiláné lelkészt kérdezzük a részletekről. Tartsanak velünk! A Református Egység és az Összetartozás napja alkalmából tartottak ünnepi istentiszteletet a Kovácsvágási Műemlék Református templomban. Az együtt imádkozás, a közös gondolkodás és a hitben való megmaradás járta át az eseményt. Ezt nyilatkozta rádiónknak Pap Imre lelkipásztor. Az istentisztelet végén Széphalmi Jurkó László, erdélyi magyar örökségdíjas iparművész az Úr szeme című alkotását adományozta a helyi gyülekezetnek. Sütő Dávid Pelé beszámolója.
Pap Imre lelkésszel, Kovácsvágás lelkészével beszélgetek arról, hogy miről is szól ez a mai alkalom, ez az ünnepi hálaadó istentisztelet, miről fog szólni.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a mai istentisztelet egyrészt ugye a magyarság találkozóval kapcsolatos, ami ugye, hogy az egység napja és illetve az összetartozás napja felé közeledve még jobban jelzi azt, és szeretnénk erre emlékezni, hogy az együtt imádkozásnak, az együtt gondolkozásnak, az egy hídben való megmaradásnak nagy szerepe és fontossága van a mai időkben. És ezen a mai napon egy falunap keretében, illetve egy hálaadó istentisztelet keretében szeretnénk még jobban a közös ima felé terelni a kovácsvágási híveket és a messziről, közel távolról jövő vendégeket.
Ha jól tudom, még egy épületet is átadtak a mai nap folyamán. Erről az átadásról mit lehet tudni?
Igen, itt a szenvedélybetegekkel való foglalkozásnak már nagy hagyománya van Kovácsvágáson, és polgármester úr ék ebben szeretnének élen járni, és egy olyan épületrészt adtak át felújítva, amivel még hatékonyabban lehet a szenvedélybetegekkel foglalkozni. Mert ugye, ahogy az igében is benne van, ahol az Úr lelke van, ott van a szabadság. És amikor az ember az Úr lelke, a Szent lelkeinek segítségével a megszabadulás útjára tud lépni, akár egy szenvedélybetegségből, ez tud számára megújulást, hitbeli megújulást és egészségben való javulást is okozni.
És az összetartozás napjához kapcsolódóan az istentiszteletre kiket hívtak el, honnan érkeztek esetleg vendégek?
Polgármester úrral közösen igyekeztünk távolabbról is megszólítani, határon túlról is testvéreinket. Elsősorban gondolok itt Csűri István ott püspök úrra, nyugalmazott püspök úrra, aki ige hirdetéssel is szolgál itt közöttünk. És az ország minden tájáról, de elsősorban egyházkerületünk és egyházmegyénk vezetőségéből püspök helyettes urat és tanácsos urat, továbbá esperes urat is nagy szeretettel várjuk erre az alkalomra, amelyen együtt imádkozhatunk a nemzetünk egységért és annak hitbeli megújulásáért.
És a gyülekezet hogyan készült, hogyan élték meg a készülődést, akár lelkiekben? A gyülekezet miként készült erre az alkalomra?
Ez a mai nap egyben egy falunap is az önkormányzat, elsősorban az önkormányzat rendezésében, amely nagyon jó alkalmat nyújt arra, hogy a helyi gasztronómiai érdekességeket és a kulturális tevékenységet, akár művészeti tevékenységet is jobban megismerjék a vendégek, és ezáltal népszerűsítsük azt, amit Kovács Vágás tud nyújtani a vendégeknek, az ide látogatóknak. De minden ilyen alkalom az egy ünnep is, és egy közösség kovácsoló esemény is tud lenni, amihez egy Isten tisztelettel, lehet mondani, megkoronázva tudja még inkább arra az irányba terelni a kedves testvéreket, hogy mindezért van miért hálát adnunk az Úristennek.
Nyugállományú főtiszteletű Csőri Istvánnal, Királyhágó melléki református püspökkel beszélgetek. Honnan és kinek a meghívására, miért is érkeztek erre a mai alkalomra?
Kovács Vágással több mint egy évtizedes kapcsolatunk van. Polgármester úr nagy szeretettel hívott engem annak idején, amikor júniusban felavattuk azt a lélekharangot, amely Trianonra emlékeztetett. Polgármester úrral találkozva korábban rájöttünk arra, hogy a gondolkodásunk nagyon közeli. Éppen ezért meghívott akkor, és hát úgy látszik, hogy annak idején az a szolgálat valahol ott maradt a lélekben, és éppen ezért, hát most már negyedik alkalommal jövök nagy szeretettel, nem csak a tájat szeretve, hanem az embereket is, akik itt élnek, és akik szeretik az Isten igéjét.
A mai alkalmon ön lesz az ige hirdető, mivel is készült a mai ünnepi hálaadó Isten tiszteletre, hiszen még az Isten tisztelet előtt beszélgetünk.
Szokásomhoz híven a Bibliaolvasó kalauzt szoktam ilyen alkalmakkor is olvasni, mint mindenkor, minden nap. Ugye az első nagyon fontos dolog az, hogy maga a Bibliaolvasó kalauz egy olyan lelki kapcsolatot hoz létre, amely barátaimmal, akár ha Kanadára gondolok, vagy éppen Ausztráliára, Erdélyre, vagy az anyaországra, egyfajta igei alapon működő lelki kapcsolatot. No, éppen ezért a mai napon jelenések könyve 8. részének első 6 versét akarom a gyülekezet előtt feltárni a következő 3 nagyon lényeges pontban. Az első ugye, hogy egy alkalom, amikor nagy sürgés, forgás van és ünnepelünk, de ugyanakkor ott vannak a nehéz dátumaink, lásd június 4-e, akkor ideje van az elcsendesedésnek, úgy, ahogy elcsendesedett a mennyben minden, kezdődik a jelenések könyve 8. fejezete. Föltesszük a kérdést, hogy ez a csendesség milyen? Vajon az aggodalomnak, a rettenetnek csendessége, vagy a szedettségnek a csendessége? Szeretnék 2 olyan dologra összpontosítani, amely egyfelől a teremtői csend, hiszen visszavezet bennünket ez az egész kozmosz teremtésének eseményére, de ugyanakkor pedig, mivel mi nem vagyunk teremtők, mert a semmiből teremtő Isten az, aki tud valamit ebben a világban a semmiből létrehozni, de alkotók lehetünk. Éppen ezért szeretném, hogyha megmaradna a szívben az, hogy mi akármilyen körülmények között élünk, megkapjuk a lehetőséget kegyelemből, hogy alkotói csendességben éljünk. Persze ennek rettenetesen sok az akadálya. A hívő emberről beszélve, a hívő ember is megkérdezi, hogy az Úristen miért enged bennünket ilyen nehéz helyzetbe. Egyébként, hogyha 8. fejezetet olvasom, akkor azt hallom, hogy imáink csak úgy kerülnek a mennybe, hogyha az angyolok azt tovább viszik, vagy az igazi trón közelben lévő aranyoltára, hogyha pedig megtisztítja az angyal, a főangyal, aki ott van. Ugye a laikus ember ebből azt szűri le, hogy hát Isten igen-igen nehéz vizsgákat állít elénk. No, ennek a vizsgának nem a negatívját kell nézni, hanem a pozitívumát. Tehát azt jelenti, hogy bármilyen legyen a vizsga, de lesz vizsga. Bármilyen lesz a vizsga, de lehet győzelem. És a hatodik vers így is fejeződik be, hogy azok az angyalok, akik a trombitát a kezükbe tartják, elkezdenek trombitálni. Mit jelent ez? Van jövő, Isten megnyitja előttünk. Itt Kovácsvágáson, Kárpát-medencében, az anyaországban, nálunk, minden nehéz, minden kimondottan küzdelmes helyzetben, azért, mert ő szeret bennünket továbbra is.
Itt a mai alkalom azzal is kapcsolatos, hogy az összetartozás, a magyarság összetartozásának a napja is volt a közelmúltban. Ennek tükrében miért is fontos ez a mostani alkalom, ez az ünnepi istentisztelet, hogyan látja?
Ugye az előbb már emlegettem Trianont, nem azért, mert most egy nagy kétségbe esett szomorú ember lennék, hanem azért, mert valóban a történelemnek egy olyan pillanata, amikor rádöbbent bennünket maga az Úr az ő szeretetével, hogy itt olyan problémák jöhetnek, olyan küzdelmes helyzetek alakulhatnak ki, amelyekben az ember akkor tud tovább lépni, hogyha egyfelől rájön arra, hogy Isten szeretete továbbra is van, másfelől pedig ebből a szeretetből nekünk egymás szeretetében is épülni kell. Persze, összetartozás, hirdetni kell állandóan. Ugye van egyfajta hamis pluralizmus felfogás, ami csak a törésünket hozza, de egyfajta összeforródás is, összetartás is, és nagyon fontos, hogy ezek a gondolatok megfogalmazódnak. Egyébként, ha a református egységnapra is gondolunk, ugye csodálatos dolog történt Debrecenben 2009-ben, én ennek a jegyében is próbálom az én imádságomat megfogalmazni, azért, mert az a református egység nem azt jelenti, hogy a reformátusok bárkivel szemben is összefognának, hanem azt jelenti, hogy összefognak, hogy másokkal is össze tudjanak fogni, sokkal nagyobb hittel és sokkal nagyobb őszinteséggel.
Széphalmi Jurkó Lászlóval, erdélyi magyar örökség díjas iparművésszel beszélgetek itt Kovácsvágáson az ünnepi háladó istentisztelet előtt, és hogyan készült erre a mai alkalomra.
Kovácsvágás a szívem csücske. 56 évvel ezelőtt tettem be ide a lábam, és nem poroltam le, mint ahogy Jézus mondta a tanítványainak, hogy amennyiben nem fogadnak be téged, akkor tessék, csapd oda a lábad, a por is menjen le rólad, és utána menjél tovább. De annak a falunnak nagyon rossz sorsa lesz. Hát Kovácsvágás az nagyon jól fogadott. Találkoztam Lovas Gyula bácsival, nagy tiszteletű, tiszteletes úrral, de abban az időben a feleségével is, aztán a Sándor Endre polgármester úrnak a szüleivel is, és sok mindenkivel találkoztam, és ezért úgy gondoltam, hogy ha most ide eljövök, akkor valamit hozok. Már egyszer ugyan 2 évvel ezelőtt hoztam egy képet, amin az angyali üdvözlet van, szintén a templomba került elhelyezésre, ahol az angyal száll le, és a kezébe a tábla, de a kőtáblán nem a 10 parancsolat van, hanem emberek vannak, a mulattól kezdve a fehér emberig, tehát gyakorlatilag az összetartozásnak az eredményét akartam produkálni. Most egy olyan képet hoztam, ami az Úr szeme, az a címe. Az Úr szemében benne van Európa, Európán belül Magyarország, az bal oldalon a Jézusnak a karja, és jobb oldalon pedig a Szentlélek galamb ábrázolásaként. Hogy miért is hozom? Részben azért, mert 77 éves koromra megtehetem. Ez nem anyagi jellegű dolog, hanem úgy érzem, hogy vannak bizonyos kötelezettségek, amit az ember szívesen megcsinál, mert érzem az Úrnak a segítségét és a jó indulatát, nap mint nap imádkozva természetesen, és az életemet is úgy próbálom irányítgatni, hogy az az Úrnak megfelelő legyen. Ezért is én vissza akarom valamelyest adni, és próbálom visszaadni.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
megújult a Kazincbarcika alsói református gyülekezet temploma. A 14 millió 300 ezer forintos kormányzati támogatásból megvalósult beruházás során megoldották a csapadék és talajvíz elvezetését, kijavították a homlokzat hibáit és bádogos munkákat is végeztek. A Tiszán inneni református egyházkerület 5 millió forinttal támogatta a helyreállítást. A részletekről Bunzik Attiláné lelkészt Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Miért is szól a hálaadó Isten tisztelet?
Minden vasárnap azt gondolom, hogy ünnep egy református gyülekezet életében, de vannak a gyülekezet életében is különleges alkalmak. Ez egy hálaadó alkalom lesz a templomunk felújításáért. Két évvel ezelőtt történt már, közel két éve, tehát nem egy friss esemény ez, de egy kicsit talán el is késtünk a hálaadással, de ezzel nem is lehet elkésni. Mégis, hogy 2024-re esett ez az időpont, ennek több oka is van. Kazincbarcika város most ünnepli a 70. születésnapját. Szerettük volna, hogyha a születésnapi programok sorozatában van egy olyan alkalom is, ami Sajó Kazincról szól, hiszen azt mondhatjuk, hogy egy fiatal városnak a legrégebbi város része Sajó Kazinc, és a műemléktemplom is a városnak az egyik legrégebbi épülete. Másfelől a 2024. év az Egresi Bénihez is kötődik, hiszen ő Sajó Kazinc szülöttje, és most emlékezünk a születésének 210. évfordulójára. Amikor ide kerültünk lelkipásztorként, akkor a férjemmel együtt, úgy előre tekintve, volt egy nagy álmunk. És ez az volt, hogy 2024-re Isten segítségével hát ha meg tud újulni a templom, hát ha meg tud újulni a parókia és a gyülekezeti ház. Hát nem vagyunk elégedetlenek, bár nem vált minden álmunk még valóra, de sikerült a parókia felújítása, túl vagyunk most már a templom felújításon, és hálaadással mondom azt is, hogy ebben az évben elkezdődik a gyülekezeti ház felújítása.
És a templom, illetve hát akkor itt említettük a parókiát is, hogyan újultak meg, milyen felújításon esett át ez a két épület?
A parókia felújítása 2017-18-ban történt meg, nyilván az egyházkerületi támogatással, így fogadott minket a gyülekezet, hiszen 2017 augusztusában kerültünk ide, és a parókián nyílászárók cseréje történt meg, festés, burkolás, tényleg elmondhatom, hogy a fürdőszoba felújítása, egy szép lelkész lakás mondhatunk most magunkénak, ahol tényleg örömben telnek a mindennapjaink. A templom felújítás tervezése az egy hosszabb folyamat volt, mivel műemlék a templom, ezért sokféle engedély beszerzésére is szükség volt, és azt gondolom, hogy időben kezdtük el ennek az előkészítését. 2020 volt az az év, amikor már nagyon bántotta a szemünket az omladozó vakolat, a túlcsorduló csatorna, ahogy nem vezette le a vizet, a megkopott falfestés, és akkor a presbitérium úgy határozott, hogy különös figyelemmel kísérjük azokat a pályázatokat, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy segítsék ezt a felújítást, és akkor 2021-ben ugye a Magyar Templomfelújítási Program keretében, amit a magyar kormány hirdetett meg, a mi gyülekezetünk is kért, és kapott 14 millió 300 ezer forintot. Addigra, mire megérkezett tulajdonképpen a pályázati támogatás, addigra mi próbáltuk beszerezni a műemléki szakértői véleményeket. Nagy József András volt az, aki az engedélyezési, kivitelezési tervet elkészítette, és hát azt gondoltuk, hogy ez az összeg elég lesz majd arra, hogy tervezett célokat megvalósítsuk. Amit nagyon szerettünk volna, az az, hogy a homlokzat megújuljon, és a csatorna cseréjét, aztán a templom körül a vízelvezetést, illetve a hajó részen az ablakok cseréjét. Igen ám, de közben jött egy Covid-járvány, és utána jött egy olyan válság, ami azt gondolom, hogy tényleg az ország minden területén, mindenhol éreztette a hatását, és az építőiparban különlegesen, így az a támogatás, amit kaptunk, az nem fedezte már ezeket a munkálatokat. És tényleg az Isten gondviselését annyira megtapasztaltuk abban, hogy akkor segítőkezet nyújtott a Tiszáni Neni Református Egyházkerület, hiszen felkínáltak egy olyan lehetőséget, hogy a pályázatban megjelölt programot, hogy meg tudjuk valósítani, ők kiegészítő támogatást adtak. Így kapott a mi gyülekezetünk is 5 millió forintot. És ezzel együtt, illetve a gyülekezet önerejével sikerült mindazt, amit elterveztünk, meg is valósítani. A gyülekezetnek nagyon nagy az áldozatkészsége, tehát az előkészületi munkák közel 4 millió forintba kerültek, tehát a szakértői vélemények, a tervezés, és a végén pedig szintén azzal szembesültünk, hogy voltak pótmunkák, amire nem számított a gyülekezet. A hajó rész, az látszik is, hogy elválik a vakolat a toronytól. A műemléki javaslatra egy egységes simított vakolatot kapott, és nyilván ez azért plusz költségekkel is járt. Tehát az egy ilyen 4 millió forintos költség volt, amit szintén önerőből tudtunk fedezni. Összességében a templom felújítása közel 27 millió forintba került. Nagyon áldozatkész ez a gyülekezet. Nem csak a templom felújítás terén, hanem minden más eseményen, programban, bármilyen célt tűzünk ki magunk elé, ezt tapasztaljuk meg, hogy szívesen, tényleg hálával adnak azzal a lelkülettel, hogy amiük van, azt ők Istentől kapják, és amikor adakoznak egy célra, akkor ők azt úgy érzik, mintha neki adnának köszönetként vissza valamit.
Említette, hogy műemlékvédelmi templom, műemlékvédelem alatt áll. Mit lehet tudni a templom történetéről, ha egy kicsit felidéznénk, hogyan jutott el idáig, hogy most megújulhatott?
Úgy olvastam a dokumentációkban, a régi írásokban, forrásokban, hogy három periódusban épült a templom. Nyilván műemléki jellegét is onnan kapta, hogy több száz éves múltra tekint vissza. A legkorábbi része, a nyugati vége a hajónak, az a 13. századra datálják. Vannak ott olyan műemléki emlékek, amik erre engednek következtetni. Aztán bővítették a templomot 1526-ban kelet felé, és 1792-ben épül hozzá még egy kis toldás, illetve a torony. Ugye a türelmi rendelet után, amikor már engedélyezik, hogy a reformátusok is építhetnek tornyot a templomukhoz. Tehát azt lehet mondani, hogy három periódusban épült meg a templom.
Mai háladó Isten tiszteleten itt említettük, hogy Egressy Béniről is megemlékeznek. Ő hogyan kötődik a Sajó-Kazinci gyülekezethez? Mi is ennek a története?
De Egressy Béni eredeti nevén ugye Galambos Benyáminnak hívták. Az ő édesapja Galambos Pál itt volt ebben a gyülekezetben református lelkész, akkor, amikor Benyámin fia született. Maga Egressy Béni azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éves koráig élt itt a parókián a lelkész családdal, utána elhelyezték az édesapját, de úgy emlékezünk rá, mint Sajó-Kazinc szülöttjére, és azt gondolom, hogy ő, amit az utókornak hagyott munkásságával, életfelfogásával, hazaszeretetével, tenni akarásával és olyan kitartó tanulni vágyásával ebben mutat nekünk is példát, és azt gondolom, hogy nagyon sok magyar embernek még.
Hogyan emlékeznek meg róla, akár a mai hálaadó Isten tisztelten, vagy általánosan hogyan szoktak megemlékezni róla?
Minden évben a születésnapján van megemlékezés róla. Ez van, amikor a várossal együtt történik. A városban is van Egressy Béninek egy mellszobra, és ott is szoktunk koszorúzni együtt a város vezetőivel, illetve itt a gyülekezetben minden olyan vasárnap, ami közelesik április 21-éhez, megemlékezünk róla néhány gondolatban, és itt a templomkertben is van egy emlékmű. Ilyenkor mi is megkoszorúzzuk, és ott az emlékmű mellett el szoktuk énekelni a szózatot.
Gyülekezet az hogyan készült a mai alkalomra? Itt már beszélgettünk kicsit a gyülekezetről. Milyen hangulatban telt az Isten tiszteletre való készülés?
Legalább olyan izgatottak voltak, mint a lelkipásztorok. Nyilván, mivel ilyen hálaadó istentiszteletek viszonylag ritkán vannak egy gyülekezet életében, azt szeretnék, hogy minden szépen sikerüljön, és minden mozzanata ennek az istentiszteletnek, illetve az utána következő szeretett vendégségnek az Isten dicsőségére legyen. Elmondhatjuk, hogy nagyon aktívak a gyülekezet tagjai, elég nagy létszámú presbitériumunk van, 21 presbiter van és 4 pótpresbiter. Valamilyen módon mindenki igyekszik kivenni a részét a szolgálatban. Tényleg ki milyen talentumot kapott, van, aki a kétkezi munkával tud szolgálni, van, aki kis igekártyákat készített, az asszonyok nagy része nyilván a szeretett vendégségre készül, inkább sütnek, de például olyan jó volt látni, hogy hétfőn és kedden, ezen a héten, ahogy készültünk az ünnepségre, olyan szorgos kezek megjelentek délután a templomkertben, és tényleg az összes virágágyást szépen rendbe tették, hogy úgy minden arról szóljon, hogy ünnep lesz a gyülekezet életében.
És említette, hogy azért visszatekinthetünk, hogy azért még nem is olyan régen kerültek ide. Ezt hogyan fogadták, és hogyan élik meg a Sajó Kazinci gyülekezetben a szolgálatot?
Mielőtt ide kerültünk volna, több mint 20 évig szolgáltunk 3 gyülekezetben a férjemmel, Sajó Kazán, Sajó Ivánkán és Ózd Sajóvárkonyi gyülekezetben, és 2017-ben nyugdíjba vonult innen a lelkészházas pár Tóth Sándor és felesége, és akkor a gyülekezet gondnoka és presbiterei megkerestek minket, hogy szeretnék, hogyha eljönnénk ide lelkipásztornak. Ott is szerettünk szolgálni, a kisebb gyülekezetekben tudtuk, hogy ez más lesz, és talán nehezebb is lesz. Hiába egy helyen vagyunk, de sokkal nagyobb az a közösség, akik között szolgálni kell. Nagyon-nagyon sok öröm ér a mindennapokban is. Tehát nem csak abban, hogy vasárnap szinte teli templom előtt prédikálhat az ember. Nagyon sok áldást tapasztalunk a gyerekmunkában. Itt 5 állami iskolában tartunk hittanórákat. Közel 300 gyermek jár református hittanra. Mindig azt szoktam mondani, hogy velük már lehetne nyitni egy újabb református iskolát. Igyekszünk őket nagyon bevonni a gyülekezet életében. Családi istentiszteletekre hívjuk őket és a szüleiket, szeretteiket minden hónapban egyszer. Nyári tábort tartunk nekik 100 fővel, vagy van, amikor még többen is jelentkeznek, egy hetes napközis táborunk van. Nagyon sok pozitívumot tudok mondani, soha nem érezzük egyedül magunkat, és a mindenható Isten támogatása és gondviselése mellett azt gondolom, hogy nagyon fontos egy lelkipásztor szolgálatában az, hogy érezze azt, hogy a gyülekezetben is mindig segítő szándékú emberek és segítő kezek nyúlnak felé, és ezt itt mi megtapasztaljuk.
Hálaadó Isten tiszteleten túl milyen egyéb programok, gyülekezeti alkalmak várnak még a közeljövőben a gyülekezetre?
Ha az évre tekintek előre egy kicsit, akkor legközelebbi ünnep szintén a konfirmáció lesz a gyülekezetben, pünkösd ünnepén 16 fiatal fog majd konfirmálni. Utána lezárjuk a hittanévet, a hittanévzáró istentisztelettel, és a családi istentiszteleten legaktívabban résztvevő gyermekeket mindig meg szoktuk jutalmazni. Most egy kicsit másként tervezzük, mint eddig. Eddig mindig egy autóbuszos kirándulásra vittük el őket, és most a nagyobbakkal először tervezünk egy 2-3 napos csendes napot. Lehet, hogy Imolára fogunk elmenni, ott van egy nagyon szép gyülekezeti ház, direkt ilyen célra. A kisebbeknek pedig ilyen családi napot szeretnénk itt a parókia és a templomkertben, hogy egy kicsit a szüleikkel is találkozhassunk egy kicsit kötetlenebb formában, amikor tényleg lehet ismerkedni az ő családjaikkal. Aztán szeretnénk részt venni az Ez az a nap rendezvényén, 50 jegyet vásároltunk a gyülekezet számára, majd az odavaló jelentkezés most kezdődik el. Aztán, ha nyárra gondolunk, akkor július közepén szervezzük most a nyári napközis táborunkat. Augusztus elején testvérgyülekezeti találkozó lesz Tornalja és Szilágy Balla, egy felvidéki és egy erdélyi testvérgyülekezetünk van. Minden évben találkozunk valahol, most pont rajtunk a sor, mi fogadjuk a vendégeket, ez egy 3 napos találkozó szokott lenni, most mi leszünk a házigazdák. Aztán van vagy 7-8 esküvő a gyülekezet életébe bejelentve, és hát nyilván a mindennapi szolgálatok is mindig szép elfoglaltságot jelentenek a számunkra.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy egyszerűen csak újra meghallgatnák, látogassanak el az europaradio.hu oldalra. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Kojsze Péter. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a